Az autórádiót egy olyan témával kezdjük, hogy mégis maradhatnak a belső égésű motorok, illetve gyártják továbbra is 2035-től. Ugye tavaly óriási öröm volt, hogy 2035-öt húzták meg határnak, hogy nem lesz több belső égésű motorgyártás, és hogy most ez változott ez a dolog, és aki ebben a témában segítségünkre lesz, Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Szervusz!
Szervusz István!
Sziasztok!
Elmondom gyorsan a hipotézisemet, jó? Tehát, hogy én azért nem értettem ezt a... De már nagyon régóta, ugye, mikor kezdődött ez, mindenki röhög rajtam igazából, itt a stúdió, ezt csak én látom. Szóval, hogy mikor kezdődött az egész elektromos autó mizéria? Már azért elég régóta, ugye, már fejleszgetik az elektromos autókat, már itt vannak velünk, és én azt nem értettem nagyon sokáig, meg még most sem, hogy ugye vannak a belső égésű motorok, amikbe benzint vagy gázolajat kell tölteni, és akkor azt pöfögtetjük el. De hogy miért nem alakult át, miért nem egy már meglévő technológiát alakítottunk át, mondjuk fenntartható üzemanyag, hogy azzal töltsük fel. Volt egy időben a bioetanol, azzal mi volt a helyzet? Miért nem lehetett ezt továbbfejleszteni?
Hát nagyon sok mindenről kezdtetek beszélni egyszer, és akkor menjünk vissza egy picit a történelembe, hogy amikor a lovaskocsiból ugye, autó lett, akkor csak elektromos járművek voltak a Földön, bármennyire is hihetetlen. Tehát több mint 100 éve ez a hajtás volt. Akkor egy gátja volt ennek, hogy a hatótávolság nagyon pici volt az akkori akkumulátorokkal, és valamiért nem volt ez vonzó azoknak, akik beleültek az autóba. Ugye Henry Fordnak a felesége, az nagyon komoly családi veszekedések voltak náluk, hogy ő nem hajlandó kurblis autóval járni. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon régi történet. Porsche volt az, aki az első lovaskocsiból elektromos hajtást épített, tehát nagyon-nagyon régi ez a dolog, és több mint 20 éve volt az, amikor a világ újra gondolta ezt az elektromos hajtást, bármennyire is meglepő, akkor az ottani aacheni egyetemen lévő hajtáslánc kutató laborban azért kezdtek el ezen gondolkodni, hogyha a világ mobilitásának 5-10%-át át tudnánk alakítani tisztán elektromos hajtásra, és ezeket a járműveket okos felhasználók használják inverteren keresztül, és amikor nem megy, nem közlekedik a jármű, az inverteren idézőjelbe lóg, akkor meg lehet azt tenni, hogy nem kell csúcserőműveket építeni, hisz az autókban lévő akkumulátor részt tud venni a hálózat kiegyenlítésében akkor, amikor valamilyen oknál fogva nincs elég feszültség és áram, nem áll rendelkezésre. Ez volt az ötlet, és hát ez nagyon-nagyon messzire vitt. Én hiszek abban, hogy tisztán csak elektromos, akkumulátoros autóval nagyon sok dolog miatt nem lehet megoldani ezt a kérdést. Ugye felvetettétek ezt a bioetanol, biodízel kérdést.
Igen.
Ennek két baja van csak. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon pazarlónak gondolom, hogy ha belegondoltok, élelmiszert állítunk elő, elsősorban ez kukoricából készült, és a károsanyag kibocsátást is beszéljük, hogy mi miért történik. Ugye a Föld úgy gondolja, hogy szeretnénk megőrizni az utánunk jövő generációknak a Földet, és minél kevesebb károsanyagot kibocsátani. De gondoljatok bele, hogy az egész mobilitás 21%, egyfajta statisztika szerint, ezen belül 6-8%-ot mondanak a személyautónak. A mezőgazdasági élelmiszer előállítás, károsanyag kibocsátása 20%, tehát valahogy arányaiban nem lenne jó, hogyha egy 20%-kal próbálnánk 6-8%-ot csökkenteni.
Ugye visszatérve erre a hírre, hogy 2035 után továbbra is lehet belső égésű motorokat gyártani, ennek egy feltétele van, hogy klímasemleges üzemanyag legyen. Na ez mit jelent?
Ugye ez a klímasemlegesség ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, mert hogyha mi ilyet tudnánk, akkor feltaláltuk a perpétum mobilét. A klímasemlegesség az gyakorlatilag arról szól, csökkentett károsanyag kibocsátás, és ennek a szintetikus üzemanyagnak az a lényege, hogy a levegőben lévő széndioxidot különböző módszerekkel, széndioxid csapdákkal összeszedik, ebből keletkezik egy pakuraszerű anyag, amit utána el kell vinni ugyanolyan kőolaj finomítóba, mint amik ma vannak, és ott adalékok hozzáadásával, hogy ez most hidrogén vagy másfajta gáz, újra létrejön egy folyékony benzinhez nagyon hasonló üzemanyag, ugyanilyen folyékony, ugyanilyen benzinkutakon lehet tankolni, majd annyi különbség van, hogy nem 30 etánból áll a szén szálak összetétel, hanem csak 10-ből, mert hogy egy csomó minden már a levegőbe került az előző kőolajból való kibocsátás során. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés, és én hiszek abban, hogy a következő 10 évben 12 féle hajtáslánc fog velünk maradni. Én nem tudom nektek megmondani, hogy melyik lesz, ami csak velünk marad. 12 biztos itt lesz, és hát én hiszek abban, hogy ez a tisztán elektromos hajtás is része lesz ennek, de azért, hogyha megvizsgáljuk a járműveket a gyártástól, az alapanyaggyártástól, a körforgásos gazdaságba alapanyagként való visszatérésig, és a hozzá kapcsolódó üzemanyagfajta előállítását, akkor higgyétek el nekem, hogy a károsanyag kibocsátása bármilyen fajta hajtásláncnak 5% különbségen belül van.
Ezek szerint akkor nem az fajlagosan nem az elektromos autó a leghatékonyabb, ezzel azt akarod mondani?
Én azt mondom, hogy az elektromos autónál ugye a gyártás során van egy nagyon nagy energiaigény és egy nagy kibocsátás, hisz nagy vízigénye van ennek a technológiának, az akkumulátoroknak az előállításának, hogy 38% károsanyag kibocsátással állítunk elő elektromos áramot ma, amióta Csernobil óta nem építünk mi atomerőműveket, vagy az egész világ nem épít. Tehát valamilyen oknál fogva azon kéne kezdeni, valahogy a világ a második lépést akarja megtenni az első lépés helyett, és még egy fontos kérdés van, tudatos közlekedés. Uh-huh. Tehát végig kéne gondolnunk, hogy hova kell nekünk eljutni, mennyit kell közlekednünk, hogy ezt a közlekedést, mint tömegközlekedéssel, gyalogosan, egyedi közlekedéssel, kerékpárral, autóval, bármi repülőt tesszük, lóval, ugye a kocsi-kocsi, hogyha visszagondoltok, tehát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes az, amikor mondjuk a Tejfölét visszakanyarodunk egy 5-10 kilométerre lévő boltba, mert elfelejtettük, és ezt valahogy nem mérjük meg. Hogy bevisszük a gyerekünket az iskolapadba, és akkor nagyon sok ilyen dolog valami nem biztos, hogy a közlekedésnek, a kibocsátásnak jót tesz.
Említetted, hogy szerinted nem feltétlenül oldja meg az elektromos autózás ezt a problémát, ugyanakkor más sem hallunk léptennyomon, mint hogy az elektromos autó ki a jövő. De hogy ugye van ez a 2030...
Ez a lobby része.
Ez a lobby, igen.
Ez jól hangzik.
Nagyon-nagyon jól hangzik, meg jól lehet marketingelni, ugyanakkor 2035 azért ez viszonylag még messze van, tehát addig, hogyha ez a lobby ez megalapozott, akkor akár meg is valósulhat, hogy az övék lesz a jövő. De hogy István, mennyire lesz releváns 10-12 év múlva akár még belső égésű motorokról beszélni vagy gyártani?
Hát eleve 2035-ig gyártani fog mindenki, és onnan lehet az átállás. Aztán, hogy mennyire lehet megvalósítani, vagy nem, akkor mondok egy pár számot, ami érdekes lehet. Ha belegondoltok, 7 milliárd liternyi üzemanyagot adott el a MOL, kisker hálózatán keresztül, és 20%-ot a konkurencia, tehát beszélgetünk több mint 8 milliárd liter üzemanyagról. Hogyha ezt a 8 milliárd liternyi üzemanyagot kilózsult átszámolom kilowattra, akkor nagyon sok blokknyi, paksi atomerőmű blokk kell ahhoz, hogy csak ezt kiváltsuk, és ezt valahogy el kell vinni a fogyasztóhoz. Gondoljatok bele, hogy hány darab töltőre lenne szükség, hogyha itt mindenki ilyen technológiával járna. Tehát ez egy ennyi idő alatt megvalósíthatatlan álom. Aztán, hogyha tényleg a földért akarunk tenni, akkor azt is felelősséggel mondom, hogy a mai akkumulátorok mellett, és van fejlesztés, van innováció, és van egy csomó újdonság, amit még most tesztelnek, próbálnak, de a mai technológia mentén az emberiség ellen, a föld ellen elkövetett legnagyobb bűn tisztán elektromos autót olyannak eladni, aki nem megy ezzel a járművel legalább 50 ezer kilométert egy évben.
Vagy mondjuk nem tölti napelemről az autóját.
Igen, ez volt még a másik, de ezt István, ezt hogyan számoltad ki, ezt az 50 ezer kilométert?
Tehát gondoljatok bele, hogy ugye a gyártás során van valamekkora, minden járműnek van valamekkora károsanyag kibocsátása, ahogy elkészül. Az akkumulátor vélhetően, ha okosan töltjük, 8 év alatt elkezdi elveszteni a kapacitás felvevő képességét szép lassan, hogyha folyamatosan csepptöltéssel, lassú töltéssel töltjük, akkor sokáig megmarad ez a hatótáv megtartó képessége. Hogyha nagyon sokat fogjuk villámtöltővel tölteni, tudjátok, amikor nagyon gyorsan 150 kW-ton, akkor előáll egy olyan helyzet, hogy roncsolni fogja az akkumulátornak a szerkezetét, és már nem fogjuk tudni föltölteni az elméleti 100%-ra az akkumulátort, hanem lehet, hogy már csak 70%-ig, és olyan pici marad a hatótávolság, hogy járműként nem fogod tudni ezt az akkumulátort használni. Egy autó árában nagyon-nagyon sok millió forint az akkumulátornak az ára. Nem valószínű, hogy egy akkumulátor cserét akarunk, lehet, hogy egy új autót akarunk venni, és az első generációs tisztán akkumulátoros autókkal Franciaországban nagyon sok telep van megtöltve, és nem akartak akkumulátort cserélni, akartak egy olyan járművet venni, ami sokkal több kilométert bír.
És azokat megveszi valaki?
Nem veszi meg senki. A régieket ott állnak az egyes generációk, és mindenki gondolkodik, hogy mi történjen vele.
Hát jó, olcsón el tudják még adni. Nyilván első autónak jó lesz az.
Érdekelne esetleg?
Hát egyébként kipróbálnám most már, ugye minden.
Irány Franciaország a telep.
Jó, egy visszatérve a lobbira, már beszéltünk ugye arról, hogy az elektromos autókért is folyt a lobby. Itt nyilvánvalóan itt ebben is van lobby, hogy 2035-től továbbra is gyártanak belső égésű motorokat. Ez kinek volt elsődlegesen fontos?
Nem tudom, kik a tulajdonosai a technológiának, nem fontos. Ugye még egy érdekes kérdés van, hogy mi fog történni azzal az 1,7 milliárd járművel, ami jelen pillanatban a Földön létezik. Ugyanis a szintetikus üzemanyag semmilyen átalakítást nem igényelve ugyanezekbe a ma futó gyártott járművekbe felhasználható, és ugyanúgy üzemanyagként közlekedhetünk velük.
Na, erről beszéltem én, hát az elején. Csak én mondjuk a bioetanolt mondtam.
Etanollal egy baj van, tudod, hogy az etanol az egy bizonyos idő után, miután természetes anyag az idézőjelben meg fog romlani. Ezért van az, hogy a motorkerékpárosok olyan üzemanyagot vesznek térre, ami nem az E10, hanem az E5-ös, hogy minél kevesebb ilyen természetes adalék legyen benne, mert ez ugye idővel kikocsonyásodik, és az összes üzemanyag rendszerét eltömíti az autónak vagy a motorkerékpárnak. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy oké, hogyha nem használod, és mondjuk ezzel egy több százezer forintos javítás felé fogsz indulni, ahhoz mit fogsz mondani?
Ez a szintetikus üzemanyag, ez mennyire lesz drágább, mint a hagyományos, most tankolható üzemanyag?
Mondja, hogy kevesebbet megyünk.
Gyakorlatilag ugye Chilébe is egy pár helyen ennek már vannak kísérleti üzemei, vannak megvalósult lehetőségek. Ma az előállítása körülbelül 30%-kal kerül többe, mint a mai üzemanyagoké, viszont nem termelnek belőle nagy mennyiséget. Tehát, hogyha ebből hasonló nagyságrendű kiváltás fog történni, mint a mostaniak, akkor vélhetően ez a mai üzemanyag szintjén elérhetővé válik.
Ez a határozat szerinted ez rákényszerítő hatást fog gyakorolni? Tehát szépen lassan elkezdenek majd ilyeneket előállítani?
Én egy dolgot mondok mindig, hogy a szabályozói környezet nagyon fontos, és időnként olyan dolgok is megszületnek, aminek talán nem kellett volna. Itt mindig a vásárló fog szavazni. Tehát, hogyha a világot tényleg el akarják vinni a tisztán elektromos autók irányába, akkor töredéke személygépkocsit fognak tudni megvenni a felhasználók, egyrészt az ára miatt, másrészt ugye, amit beszéltünk, hogy a töltési lehetőség miatt, mert egyszerűen nem fogod tudni, hol feltölteni.
Most én felteszek egy olyan kérdést neked, mint autós nagykoalíció elnökének, amire hát most nyilván lehet igen-nem beválaszolni, beleállok. Szóval, hogyha azt mondod, hogy kevesebb autót fognak tudni megvásárolni egy ilyen áru üzemanyag és ilyen áru előállítás mentén, akkor az a világ az egy jobb világ lenne szerinted? Mint mondjuk a mostani, hogy minden családban 2-3 autó van?
Nem tudom, hogy mi a jobb világ, mert én hiszem, én bármennyire is hihetetlen nektek, én szoktam vonattal is közlekedni. Tehát én az autós társkoalíció elnökeként, tudatos közlekedőként és tudatos zöld kérdésekben szereplőként gondolom magam, aki mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb károsanyag kibocsátás legyen. Én Tatabányán élek, van úgy, hogy vonattal jövök föl, van úgy, hogy én az Erzsébet téri mélygarázsban hagyom az autómat, és onnan tömegközlekedek és sétálok. De hogyha lenne egy jó parkoló mondjuk itt az Etele pláza környékén, ami zárt, ami megfizethető, és mondjuk tető is van fölötte a jégkár ellen, akkor vélhetően még kevesebbet járnék, mert nem feltétlenül az autó fontos, hanem a mobilitás.
Hmm. A jobb világnál maradva, ugye ugorjunk egy 2 évet előre, amikor ugye 25-től jönni fog az Euró 7-es besorolás, szerinted ezt fogják tudni teljesíteni a gyártók, mert már az Euró 6-ot is eléggé vértizadva oldották meg. Mi lesz az Euró 7-tel?
Hát vélhetően minden, figyelj, mindent meg lehet csinálni, egy kérdés, hogy mennyibe fog kerülni. Nincs ez a technológia vagy előírás, amit ne lehetne, csak ugye itt megint egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, hogy olyan pici részecskékre bontjuk már a korom kibocsátást, ugye a károsanyag kibocsátást, hogy idézőjelben olyan nagy különbség a kettő között nincsen, és múltkor beszélgettem egy tüdőgyógyásszal, aki meglepő dolgot mondott, hogy beszélgettünk ezekről a kibocsátási normákról, és ő azt mondta, hogy hát ő meg úgy gondolja, hogy az emberi test az euró nullás motorra van kifejlesztve, arra a csúnya nagy koromra, amit nem akartunk Budapest utcáin látni, mert hogy az ószörünk és a nyálkahártyánk azt tudta megfogni. A mai kibocsátást ugye ma már olyan apró, hogy a tüdőn keresztül simán beépül a véráramba, és nem tudom, hogy igaza van neki, de érdekes gondolat.
Ez tényleg érdekes gondolat.
De nem gondoltad volna.
De nem azon gondolkodni, hogy az evolúció az majd leköveti-e a kocsiknak a kevesebb kibocsátását. Nem, tehát, hogy
bízunk benne, hogy igen.
Most csak másmilyen.
Most ugye még zárásképpen, amikor a belső égésű motorokról beszéljünk, hogy most ez egy záradék, ami nyilván változhat, de mikor jöhet az el, hogy ténylegesen megszűnnek? Tehát, hogy el fog jönni az az idő, hogy megszűnnek a belső égésű motorok?
Hát én remélem, hogy nem.
Mondj egy dátumot.
Tehát én remélem, hogy nem. Én hiszek abban, hogy a következő időszak párhuzamos hajtások lesznek. Mondok megint egy érdekes dolgot, és gondolkodjatok el róla, hogy az Euró 6.2-es dízel motorok egy smogos, terhelt napon jobb levegőt engednek ki, mert elégetik a szállópolt, mint amit beszívnak. Én felelősséggel mondom, hogy ugye az új technológiák, mert van ilyen fejlesztés is, talán már elkezdtétek olvasni, hogy hidrogént adalékolnak a befecskendező rendszereken keresztül dízel motorhoz, és 85%-kal csökkentették vele a széndioxid kibocsátást. Tehát én nem temetném a mai motorokat, ez is egy csodálatos technológia, lesz párhuzamosan, hogy miből mennyit lehet alapanyag szinten valójában előállítani, hogy tudjuk az ehhez a járművekhez lévő energiát előállítani, gondolok ugye az elektromosságra, a meglévő kőolaj lehetőségre, a szintetikus üzemanyagra, hogy miből, milyen áron lehet ezt megtenni. Ugye itt vannak az LNG kutak már, itt van a propán-bután hajtások, a mai napig itt van olyan jármű, Dacia például, aminek egy csodálatos PB-gázzal, Piaggio-nak kis teherautó, ami benzinnel és PB-gázzal is megy, és nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ebben a kis teherautóval tenni, és sokkal idézőjelben olcsóbban az üzemeltetésben, mert a PB-gázzal mindig olcsóbb, és gondoljatok bele, hogy mekkora mizériák voltak, hogy nem volt üzemanyag, nem is olyan nagyon régen, hogy nem lehet majd kapni. Érdekes, hogy Svájcban azt mondják, hogy ha áramhiány lesz, akkor megtiltják a tisztán elektromos autóknak a közlekedését. Tehát annyi mindent lehet olvasni, hogy ebből ma bármire azt mondani, hogy ez az egy a jövő, az egy igen nagy bátorság.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
Én is köszönöm szépen nektek, és hogyha úgy gondoljátok, akkor máskor is.
Így van, akkor legyen. Szia, gyere máskor is. Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytatjuk mindjárt az Autórádiót itt a Szabadesésben, méghozzá azzal, hogy a Tesla drasztikusan csökkentette az árait.